Jó napot kívánok, Ungvár Ildikó vagyok. A Szépkorúak klubjának 230. adásában köszöntöm Önöket, és köszöntöm vendégemet, Barcsa Dánielt, aki tulajdonképpen író, de most grafikusi minőségében van jelen. Megjelent ugyanis a Kráter kiadónál a Nevető Erdély című könyv, és ennek hogyan nem, Barcsa Dániel lett a grafikusa. Hogy történt?
Hát köszöntöm a hallgatókat. Én bocsinálta grafikus vagyok, amikor megjelent az első könyvem, most a második előkészületben van, tehát ezért merem így mondani, hogy az első könyvem, akkor a grafikussal, aki készítette volna a rajzokat, hát kicsit összekülönböztem, és azt mondta, hogyha ennyire okos vagyok, hogy ennyi megjegyzésem van a rajzaival kapcsolatban, akkor rajzold meg te. Úgyhogy kénytelen voltam nekiállni megrajzolni, és az én könyvem az így nagyon jól elment, de nem gondolta, hogy ennek lesz folytatása. És akkor Kovács Attila Zoltán, aki ezt a Nevető Erdélyt létrehozta, gyűjtését megjelentette, ő külön felhívott, ez meglepett, hogy nagyon szeretné, hogyha a könyvéhez én rajzolnék. És azt hiszem, hogy sikerült.
Hát ehhez minden adottsága megvan, hiszen ön is székely góbi.
Hát igen, bár itt születtem, de erdélyi szülők, székely szülők gyermekeként, és a képzőművészettel azért meg kell mondani, hogy gyerekkorom óta volt kapcsolatom, mert Szentendrén nőttem fel, és édesem baráti körében nagyon nagy szentendrei képzőművészek, olyan nagy nevek voltak, mint Barcsa Jenő bácsi járt nálunk, Dein Pállal még ma is tartom a kapcsolatot, tehát valószínűleg azért a szentendrei légkör is hozzájárult ahhoz, hogy azért a képzőművészettel van kapcsolatom.
Különösebben nagy feladatot ez már nem jelentett önnek, hiszen már volt előzménye, de mégis volt-e valami speciális kívánalom esetleg, amit szem előtt kellett tartani?
Azt kívánta a kötet szerzője, szerkesztője, Kovács Attila, hogy legyen olyan, mint az előző rajzok. És ezen többször elgondolkoztam különben, hogy mi lenne, hogyha felkérnének mondjuk buddhista meséknek, múltkor volt a kezemben ilyen, rajzolására vagy skót mesékre, és lehet, hogy azt nem tudnám. Tehát annyira a rajzaim Erdélyhez kötődnek, hogy lehet, hogy más nem, még nem próbáltam meg mást rajzolni, de mindig erdélyi téma, ami úgy hozzám közel áll.
Beszéljünk ezekről a történetecskékről, mert hát amúgy is híresek a góbi viccek.
Igen, tulajdonképpen ebben a kötetben, ami hát szép sikert aratott, ebben a székely viccekhez hasonló történetek vannak és mesék. Tehát azt lehet mondani, hogy népi kis próza, és tehát a népmeséknél rövidebb történetek ezek, és inkább úgy mondanám, hogy a ma közkeletű vagy hogy kedveltségnek örvendő székely vicceknek az ősei. Abban különböznek ezek a székely vicctől, hogy amikor az ember hallja őket, amikor elolvassa a gyűjteményben, érződik rajta még az előadásnak az öröme. Tehát manapság a vicc az egyre rövidebb, gondolom azért, mert a korunk olyan, hogy nagyon sietünk, de a kezdettől a torkolatig, tehát a poénig rendkívül gyorsan lefuttatják ezeket a vicceket. Itt viszont benne van az előadás öröme. Sokkal fontosabb ezekben az előadás, mint maga a poén.
És azt reméljük, hogy ez most át is jön felolvasáskor, mert én azt kértem, hogy néhányat szemelvényül olvassunk fel.
Igen, nagyon szívesen.
De mielőtt erre sor kerülne, beszéljünk arról, ami már szinte nyomdában van, ha jól tudom, ugye?
Igen,
a második könyve, az ördögűzés.
Ördögűzés pendelyesen. ezek pajzán erdélyi történetek, hát felnőtt olvasók számára. Az utószóban írtam is, az egyik meséből idéztem az első sort, hogy ott így van, hogy ez a mese inkább Áronnak szól, vagy Áronnak szól, és nem Áronkának. Tehát Áronoknak szól, és Rékáknak szól, tehát felnőtteknek. Pajzán történetek, de azért én nem mondanám, hogy erkölcstelen történetek lennének. Tehát ha valaki félreérteni, pornográfiáról szó sincs. Azért a legtöbb történetekben, amikor rövid történetekben nem, de az népi beszélyekben én így szoktam nevezni, hogy a mesékben azért határozott erkölcsi felfogás, álláspont azért tapintható, mert még a fiataloknak mondjuk így a kilengéseit úgy bocsánattal kezelik. A házasságtörés, különösen az asszonyok részéről, ez már egy komolyabb megítélés, de ez érdekes, hogy a papok, amikor ezekben a történetekben vétenek az erkölcs ellen, akkor nekik nagyon súlyos. Papok, és teljesen mindegy, hogy úgynevezett magyar pap, hiszen nem csak katolikus vidékről gyűjtöttünk, magyar papa református. De a román pap, ő a görögkeleti vagy ortodox pap, egyaránt nagyon sokszor halállal bűnhődik a vétkéért. Tehát én nem mondom, hogy ezek erkölcstelen történetek. De gyerekeknek nem ajánlom.
Ki jön még karácsonyra?
Úgy tervezzük, igen, hogy még decemberben. Nem szívesen mondanám egy csak felnőtteknek könyvbe, hogy karácsonyra, de így a
hát egymást is meg kell ajándékoznunk,
igen.
Hogy jó lesz ez. Na most az a helyzet, hogy megszokták hallgatóink, hogyha mi könyveket ismertetünk, akkor abból lehet nyerni is. Úgyhogy most nagyon nagy füllel figyeljenek, mert a kérdéseket az elhangzó három kis történetből fogjuk feltenni. És akkor kérjük szépen a történeteket.
Előre bocsájtom, a két történetnél is szegény oláfalviak szerepelnek benne. Oláfalva Székelyföldön azt a szerepet tölti be, mint nálunk Rátót. És akkor az első történetet el is mondom, az oláfalviak meg a templom. Az oláfalviak nézték, azt mondták, hogy nem áll jól a templom. Így az öregek. El kell taszajtani, hogy álljon egyenesen. Borsót hintettek le a lábak alá, hogy ne csúszanak, oda vettek egy kereket, taszították, de borsóval csúsztak hátré. Egyszer azt kiáltotta egy, elég menni, milyen messze taszítottuk a templomot. Nézték, hogy ők milyen messzünnet, hátra csúsztak, majd hogy essenek le. Itt a vége. Igen. Az oláfalviak kutatástak egyszer, s egy csomó földet kihántak, és akkor azon gondolkoztak, hogy azt a földet hová tegyék. Hát az egyik okosnak eszébe jutott, hogy egyszerű. Ássunk egy másik kutat, és bétesszük azt a földet. Ástak is egy másik kutat, és azt a földet bétették, de abból a kutból, amit kiástak, a föld csak kimaradt. Thank you. Furcsán esett, de mégis megesett hajdanában a következő eset is az oláfalviakkal. Volt egy régi-régi templomuk, melynek régiségéről a megfakult falak is beszéltek. Már a mój és a fű is kezdett bénőni. Egy vasárnap délelőtt a templomból kijöve összegyülekeztek az emberek meghallgatni a falus bíró hirdetését. Amint ott álingálnak, egyik véletlenül feltalál tekinteni a templom fedelére, s így szólt. Hé, konyéne! Mit látok a torony tetején? Milyen szép zöldvetés van ott? Megvizsgálják, miféle zöldség lehet, hát egy bokor sátévót. Elkezdtek felettek kötölőzni, hogy mitévősök legyenek vele. Szóból szó kerekedik, majdnem hajba kaptak, hogy kit illet a sáté. A falubíró Eliár s mondja, tartsunk birtokossági gyűlést, hogy mit csináljunk véle. Tanakodtak, s végül azt határozták, etessék meg a falu bikájával. Kötnek is egy nagy húzó kötelet a bika nyakára. Két ember felment a toronyba, onnat húzta, a többi pedig taszította alulról fölfelé. Hogy a taszítás annál könnyebben menjen, az egyik atyafi azt tanácsolta, hogy bossóval hintsék be a templom előtti teret. Be is hintették, de mikor taszították a bikát, természetesen mind sikamlottak el. Azt gondolták, hogy halad a bikas, kiabálták. Húzzad csak, konyé, mert ne halad! Mikor valahogy nagy küszködéssel félig felhúzták a bikát, a fent lévő emberek egyike azt kiáltja le. Taszist, hé, konyé! Né, mind kívánja, még a nyelvit is kinyújtotta. Amire felhúzták volna szegény állatot, ki is adta ám a lelkét, és vissza kellett tereszteni, mert nem volt, aki megegye a zöldvetést.
Köszönjük szépen, most következik a három kérdés, de azt nem merem feladni, hogy mi a sáté, azt inkább magyarázzuk el.
Igen, egyszerűen fű, méghozzá jó kövér fű, tehát nem hitván fű, hanem olyan vastagabb lapi.
Igen. Tehát a három kérdés. Min álltak az oláfalviak a templom arrébb tolásánál? Aztán, hová lett a föld, amelyet az emberek kiástak? A harmadik, mi oláfalva anyaországi megfelelője? És szokásunk szerint írásban szeretnénk ezeket a válaszokat megkapni. Címünk Magyar Katolikus Rá... Tapest 1062, Déli Báb utca 15-17.